Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezetünk, a 164. éneket énekeljük az új énekes füzetből, Szárazföldből virág nyílik. Ezzel kezdjük az Isten tiszteletünket.
Száraz földből virág nyílik, sötétségből fény tündöklik. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Nékünk megváltó születet, értünk Isten ember élet. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Adta magát ajándékul, engesztelő áldozatul. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Békességünk drága bére, megtört teste, kifolyt vére. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr. Érezzétek, lássátok, így szeret minket az Úr.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedetéről írott könyvből, a 4. rész első 22 verséből. Az előzmény az, hogy Péter és János meggyógyítanak egy sántát. Aztán prédikálni kezdenek Jézusról, és utána következik, ami most következik. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapcsi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy betegemben egy gyakorolt jótett felül vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor látták, hogy milyen bátran beszélt Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak. De mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek sem. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsérte az Istent a történtekért. Ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Válaszoljunk imádsággal. Áldunk, édesatyánk, a fantasztikus evangéliumért, a feltámadásnak az erejéért, azért a dicsőségért, ami megjelenik egy-egy apró dologban, mint egy gyógyítás, és milyen nagy dolog ez nekünk. És megjelenik az egész emberiségnek a történelmében, mint a bűn elleni egyetlen orvosság, a kereszthalál és a feltámadás, az evangélium, a Krisztus evangéliuma. Urunk, köszönjük, hogy ismergethetjük ezt az evangéliumot. Arra kérünk, Urunk, hogy a mai alkalommal is hadd kerüljön ez hozzánk közelebb, hadd épüljön belénk ennek az igazsága, és hadd tegyen ez minket bátorrá, hadd gyógyítson, hadd vigasztaljon, hadd tegyen minket helyre. Kérünk, Urunk, hogy te bocsásd meg a bűneinket annak a Krisztusnak a kegyelméért, aki értünk halt meg a kereszten. Kérünk, hogy te bocsásd meg a gyávaságainkat, a tartás nélküliségeinket. Kérünk, hogy te adj nekünk most ezen az alkalmon is több tartást, öntudatot, olyan önazonosságot, ami Krisztuson alapul az ő keresztjén. Hadd hívjanak minket méltán keresztjéneknek. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy mindazt a dolgot, témát, igét, amit ma hallunk, azt te munkáld a szívünkben, és te tedd a mi életünknek az építőkövévé. Hívunk, várunk, tölts meg minket jelenléteddel, lényeddel, Jézus nevében. Amen. Az új énekesfüzet 169. énekét énekeljük, fennállva szívem telve van veled.
Szívem telve van veled, drága Jézus, ő megváltó. Hálát érzek mindazért, mit értem tettél, drága Jézus. Elhívtál és befogadtál, nincsen más otthonom, karod óvát ölel, csak nálad van lakhelyem. Jöjj közel át, s ölej most át, szükségem van rá. Oh.
az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét szeretném átadni. Máté evangélium 5. részének a 10. versében van. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy a boldog mondások amúgy is elég érthetetlenek, de ez a mai, mi közünk van nekünk ehhez? Tehát, hogy miért foglalkoznak a templomokban olyan dolgokkal, meg az igehirdetésekben, ami minket nem érint? Minket nem üldöznek. Na, de hát nem csak mi vagyunk. Hogy minket most nem üldöznek, az igaz, de a történelemben a kereszténységet a kezdettől fogva üldözték. És ha körülnézünk egy kicsit szélesebb ívben, akkor látjuk, hogy igaz, hogy Magyarországon most itt per pillanat minket nem üldöznek, mint református egyház, de máshol a kereszténységet igen. Előre szólok, hogy azért is lesz a jövő héten ez a bizonyos adománygyűjtés a muzulmán misszióra, mert jövő héten is erről lesz szó. Ennek az igének a folytatása, ennek a kiterjesztése az, hogy azt mondja Jézus, hogy boldog vagytok, hogyha az én nevemért üldöznek titeket. Nem lesz vége ennek az Isten tiszteletnek, nem lesz vége ennek a prédikációnak a mai alkalommal, mert jövő héten remélem, hogy jön valaki, aki tényleg üldözöttként fog bizonyságot tenni közöttünk. Addig is, így mondom, egy kicsit bemelegítjük ezt a témát, előmelegítjük a szívünket erre. Igen, ha körülnézünk, akkor jelentésekből tudjuk, hogy több ezren haltak meg az elmúlt évben is azért, mert keresztények voltak, mert hitvallást tettek, hitet tettek Krisztus mellett. Börtönben, vagy kínzással, vagy merényletben nagyon sokan meghaltak azért, mert Krisztust vallották megváltójuknak. Igen. Persze mondhatjátok, hogy de hát az tőlünk messze van. Az sem biztos, hogy messze van. Földrajzilag lehet, hogy messze van. A muzulmán, a hindu világban vannak ezek az események, de közeledik ez a világ hozzánk. Azzal, hogy mi egy ilyen globális világban, globális faluban élünk, ezek mind nagyon közel jönnek hozzánk. Egy másik ideológia szárnyán vagy mentén is közeledik talán az üldözés, hogyha ki akarjuk mondani az igazságot, ez pedig ez a bizonyos meleg lobby, vagy az LMBTQ lobby, és mi ugyan megint csak azt mondjuk, hogy de hát ez még minket nem érint, de alig 10 évvel ezelőtt volt, amikor emlékszem rá, hogy a mi óvodánkban, a parkóvodában, itt a szomszédban mondták, hogy kaptak egy leíratot, egy állami leíratot, hogy majd nekik mit kell végrehajtaniuk, hogy hogyan kell majd átformálni a nyelvezetet az óvodában, és hogy anya és apa helyett első szülő, meg második szülőt kell majd mondani. Persze ezt maguk a óvónők is azt mondták, hogy de ezt mi nem fogjuk megcsinálni. Tehát az, amit esetleg egy fölsőbb szintről már le akarnak nyomni, le akarnak írni, lehet, hogy hála Istennek a közkatonákon megbukik, mert a közkatonák azt mondják, hogy ezt mi nem vállaljuk be. Ezzel nem tudunk azonosulni. Istennek legyen hála, hogy van még bennünk ennyi igazságérzet. Na most ennyi bevezető után térjünk vissza az igéhez, hogy mi is történt ebben az igében. Mi történik itt az igében? Amit csak említettem, hogy Jézus nevében gyógyít Péter és János, egy olyan sántát, akinek az élete, így mondom, hogy az identitása ez, hogy én sánta vagyok. És amikor meggyógyul, érdekes, hogy egy csapásra más identitást kap, és ahogyan Jézus nevével gyógyítanak ezek a tanítványok, úgy nem állnak itt meg, hanem hirdetik a megváltást. Hirdetik Jézusnak a feltámadását, és az, hogy hogy tulajdonképpen a gyökér probléma az nem a bizonyos jelenségek, hogy én sánta vagyok, vagy vak vagyok, vagy beteg vagyok, vagy egyebek, hanem a gyökér probléma az a bűn, és az elszakadásunk Istentől. Azért van minden, azért vagyunk ilyenek, amilyenek vagyunk, mert elválasztott minket a bűn Istentől. És ennek a gyökér problémának az orvosa Jézus Krisztus. És amikor ezt elkezdik mondani, elkezdik hirdetni, akkor ugye rájuk rontanak a papok érdekes módon, és a templomőrség, és megakadályozzák. Ezt a templomban nem lehet hirdetni. Nagyon sokat mondó ez is, hogy kik azok, akik ellenállnak. Hát akiknek védeni kellene ezt az ügyet. Akiknek az Istent kellene képviselni, ők mondják azt, hogy ezt nem lehet hirdetni. Az ellenállás honnan van? Kinek érdeke az, hogy ne beszéljenek az apostolok? És hát ki kell, hogy mondjuk, és majd a jövő alkalommal erről többet fogunk beszélni. Az ellenállás az nagy ellenféltől, az ördögtől van, aki valahogyan beszippantotta még a templomnak a papságát is, és a stratégia az, hogy el kell hallgattatni az igazságot. Fenyegetéssel. És az apostolok azzal szembesülnek, hogy választaniuk kell, vagy beszüntetik ezt az igehirdetést és ezt a bizonyságtételt, és akkor viszont hát megmenekül az életük, tehát akkor nyugalmuk lesz, akkor békén hagyják őket, vagy pedig folytatják tovább az úgynevezett felforgató tevékenységüket, és akkor számíthatnak arra, hogy retorziók jönnek. Választási lehetőség. És az apostolok választása az, hogy mi inkább azt választjuk, amit eddig is választottunk. Nagyon érdekes, hogy ők mondják, hogy ítéljétek meg, hogy kire hallgassunk, Istenre vagy rátok. Érdekes módon apostolok bátrak voltak azt mondani, hogy itt egy választóvonal van, Isten van az egyik oldalon, és ti a másik oldalon, mert mi az Isten ügyét képviseljük. Ez tudom, hogy nagyon veszélyes ezt mondani, hogy amit mi képviselünk, az az Isten ügye. Ezzel vigyáznunk kell, tehát nagyon-nagyon óvatosak legyünk ezzel, hanem azt kell látnunk, hogy hol az igazság, és hol van a hamisság, és azt kell tudni elválasztani, és utána nekünk kell helyezkedni. Azt mondja Jézus, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. És hogyha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, mondja Jézus. És így is lett. És üldözik azóta is a keresztényeket, és erről szól a mártűria, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugye hitvallás bizonyságtétel, vagy tanúságtétel a mártűria, de mi már így ismerjük a magyar szót, hogy mártír halál. Hát ez tulajdonképpen tanúságtevő halál. Mert amikor valaki azt mondja, hogy én inkább választom az életveszélyt, mert az az igazság, amit én képviselek, még az életemnél is drágább, akkor azt is üzeni, hogy ez a világ, ami most rám tör, vagy ami most rám akar kényszeríteni valamit, ez a világ, ez a rendszer, ami hallgatást parancsol, ez nem méltó arra, hogy én ebbe éljek. Akkor inkább választom a halált. És miért tudja ezt tenni az ember? Hát azért, mert azt mondja Jézus, övék a mennyek országa. Lehet, hogy úgy is bevállalhatnánk, hogy ha tudjuk, hogy vagy úgy hiszük, hogy nincs több, csak ezt a rossztól megszabadulunk, lehet, hogy már ez is erőt ad, hogy mindent elvállalok, csak itt ne kelljen maradnom. Még a kínzás is elvállalom, csak itt ne kelljen maradnom ebben a megalkuvó rossz világban. De az, hogy nekünk van egy mennyei reménységünk, hát ez azért jóval nagyobb erőt ad. Mindazok a mártírok, mindazok, akik akár a halált is vállalták, vagy vállalják naponta, ebben a hitben tudnak valamit vállalni. Hogyan érint ez minket? Az a kérdés, hogy hol érkezik ez meg hozzánk? Most miért beszélünk erről? Ráadásul két alkalommal. Olyan messzinek tűnik ez, de hát minden messzinek tűnik, amiről csak úgy olvasunk, hogy van, de aztán lehet, hogy eljön a mi utcánkba is. Nem vagyunk Egyiptomban. Lehet. De Egyiptom jön hozzánk. És hogy az ördög nem csak Egyiptomon keresztül, vagy nem csak a muzulmán világon keresztül jön, egyébként hadd mondjam azt, hogy a muzulmán emberek, miközben most úgy néz ki, mintha én a muzulmán emberek ellen lennék, én nagyon szeretem a muzulmán embereket, és nagyon sok barátom is volt muzulmán, és nagyon-nagyon tisztelem és becsülöm őket azzal, ahogyan ők állnak az Istenhez. Most lehet, hogy kérném azt a képet a vetítésben, amiben egy mecsetet látunk, és tulajdonképpen az, amit a muzulmán világ képvisel, az minket, keresztényeket is megszégyenítő olyan szempontból, hogy ott minden nap ők ötször leborulnak, és nem csak magukban, hanem tényleg le is borulnak bizonyos irányba fordulva, és imádságot mondanak, azt kifejezve, hogy ők átadják magukat Istennek. Tehát itt egy nagyon nagy lelki hozzáállás van, amit tanulhatunk tőlük, hogy az iszlám egyébként azt is jelenti, hogy alávetni magamat. Tehát alávetettség. Az a fajta lelki megközelítés, amit a muzulmánoknál látunk, az meg kéne tanulnunk. Ezt a fajta alávetést, az nagyon fontos, hogy mi is tanuljuk tőlük. Milyen jó lenne, hogyha mi is hajnali, tehát még a kellő nap sugaraival mi is térdre borulnánk, és aztán még a nap alatt még négyszer. Milyen jó lenne. No, köszönöm. Nem a muzulmán emberekkel harcolunk mi, hanem a muzulmán vallásnak bizonyos tévtanításai, hamissága ellen az igazsággal. Nagyon fontos, hogyha van egy muzulmán ismerősünk, az első dolog, hogy szeressük. És vannak is azért közöttünk olyan emberek, akik vagy itt nevelkedtek, már itt tanultak, vagy pedig esetleg menekültként vannak közöttünk. Nagyon fontos, hogy a mi attitűdünk, a befogadás, a szeretet legyen. Az, amikor beszélgetünk a vallásunkról, akkor sem az a fontos, hogy mi neki menjünk és aprítsuk az iszlámot, hiszen nem alig ismerjük az iszlámnak a tanításait. Egy a fontos, hogy mi azt, amit mi hiszünk, azt képviseljük. És tulajdonképpen magával a szeretettel is, vagy ahogyan élünk, azzal képviseljük elsősorban, de jó volna, hogyha mi tudnánk ugyanolyan igehirdetőkké válni, mint Péter és János. Egy másik terület, amit az előbb említettem, ez a bizonyos meleg lobby, ez viszont jön. Ez jön a mi utcánkba. Tudom, hogy még most is azt mondjuk, hogy de hát ez még messze van. Amerikából nagyon nehezen jött át Európába. Európába azért Nyugat-Európába eléggé megvetette a lábát, és amit mondtam az előbb a bizonyos óvodai példáról, hogy bizonyos rendszer nálunk is beszerette volna ezt vezetni. Nem baj, hogyha ezt tudjuk, hogy ez nem kopogtat, hanem ez szépen lassan minket be akar nyelni. Bizonyos írásból olvasok részleteket. Pogrányi Lovas Miklósnak az genderáfium ellen való orvosság. Ő azt említi, hogy Amerikából hogyan hódított teret ez a lobby a 70-es évektől, és hogy mennyire pici, apró dologgal kezdték, és aztán igazán mi van a háttérben. Írtak egy könyvet, egy szerzőpáros, Marshall Kirk és Alastair Spill, és tulajdonképpen a meleg lobbinak a stratégiáját írják le. Az első számú cél a homoszexualitás különleges jellegének elvétel az emberek témaérzékenységének a kiölésével, ez az érzéketlenítés. A lobbisták azt kívánták elérni, hogy az emberek heves érzelmek helyett közömbösen viszonyuljanak a témához, a homoszexualitás ne váltson ki annál hevesebb érzelmeket, mint hogy ki milyen fagylaltot fogyaszt szívesebben, vagy melyik sportág érdekli legjobban. Ha ezt a célt el lehet érni, a melegjogi küzdelem lényegében eldőlt. Hamarosan látni fogjuk, hogy ez nem túlzás. A propaganda kifejtése 6 fázisban kell, hogy történjen. Ezek a következők. Az első, a társadalom agyának bombázása a homoszexualitás témájával. Lehető legtöbbet és a lehető leghangosabban kell beszélni róla. 2. A melegeket áldozatként kell ábrázolni, nem pedig provokátorként. 3. Védelmezőket kell toborozni az igaz ügy számára. 4. A melegséget szexivé kell tenni. 5. A meleg propaganda ellenzőit elnyomóként kell feltüntetni. Ja, az elnyomó, mint aki az áldozatot elnyomja. És be kell feketíteni. És a 6. Fel kell vállalni az anyagi és az erkölcsi felelősséget. Ez volt 1987-ben ez a könyv, és aztán 2 évvel később már kiforrottabb, és őszintébb, és lényegesen gátlástalanabb a programindító cikk. 3 fázisra tagolja az akciót. Az első, hogy a homoszexualitás különleges jellegét meg kell törni. A 2. a porhintés. 3. pedig a megtérítés, a tudat átformálása. Keresztény szakkifejezéseket használnak. 6 mozdulatokról beszél, amelyben a természetestől eltérő nemi identitások létének sokfélesége néhány év alatt központi témává válik. A homoszexualitást nem szabad devianciának nevezni, hanem állapotnak kell nevezni. Nem fogok erről sokáig beszélni, nem kell félni, nem ez a fő témánk. Ez csak azért érdekes, mert ez egy olyan támadási felület, ami minket a bőrünkön fog érinteni. Hol tartunk 2017-ben, ugye, amikor ez a cikk íródott? Hát, hogy nálunk is, ahol úgy mondom, hogy mi azért a keresztjén, még a keresztjén talajon állunk. Noha Nyugat-Európában már a 3. fázis valósul meg, mintha nem mennének a dolgok eléggé olajozottan. Közép-Európa keleti oldalán lényegesen erősebb ellenállás tapasztalható a többség részéről. Mi lehet ennek az oka? Mindenekelőtt az, hogy mi itt Kelet-Európában látjuk, a nyugati értelmiség nem figyelt fel a veszélyre, nem kezelte a helyén a problémát. Naivan úgy gondolták, a farsangi mulatságra emlékeztető felvonulások és a sok bolond beszéd a médiában jobb esetben komikus, rosszabb esetben provokatív és bosszantó. Nem számítottak rá, hogy a nyugati társadalmak tagjai mára úgy vannak a meleg lobbival, mint az egyszerű ember a zsémbes feleségével. Inkább enged neki, csak béke legyen. A nyugati társadalmak egymás után adták meg az úgynevezett polgári jogokat a homoszexuálisoknak, mert nem vették észre, hogy a meleg jogok követelése nem fog megállni a bejegyzett élettársi kapcsolatnál és a házasságnál. A jogok megszerzését a családi intézmények szisztematikus lerombolása és az emberek agyának további kíméletlen átmosása követi. Az Egyesült Államokban zajló WC háború és a skandináv országokban a családok életébe beavatkozó gender szocializmus létében veszélyezteti a családot, mint a társadalom alapintézményét. És most fordítok a dolgokon. Szó sincsen arról tehát, hogy az LMBTQ lobby célja a melegek érdekeinek védelme lenne, sőt, e mozgalom tevékenységét a homoszexuálisok jelentős része is ellenérzéssel figyeli, mert attól tartanak, hogy őket is azonosítják a provokatív megmozdulások szervezőivel, résztvevőivel. Talán nem túlzás állítani, hogy ennek a lobbinak a tevékenysége talán nekik árt a legtöbbet, mert a média offenzíva külső szemlélői azonosítják a meleget az LMBTQ lobbival. Nagyon fontos, amit már régebben mondtam, és itt teljesen szeretnék ettől a témától elrugaszkodni, hogy szó sincs arról, hogy nekünk meg kellene különböztetnünk, vagy el kéne utasítanunk azokat, akik más nemi orientációjúak. Megint ugyanazt mondom, mint a muzulmánoknál is, hogy ezeknek az embereknek nem hogy be kell őket fogadnunk, nem hogy szeretnünk kell őket, ők valóban áldozatok. Őnekik igazi szükség, még nagyobb szükség van arra, hogy normálisan viszonyuljunk hozzájuk. Tehát, hogyha a keresztényeket homofóbnak hívják, ez elég csúnya dolog lenne, hogyha mi pont az Isten képviseletében a bűnöst a bűne miatt nem tudnánk elfogadni. Mi a bűnt nem fogadjuk el, a bűnöst el kell, hogy fogadjuk. A bűnöst szeretnünk kell. Nagyon fontos, hogy itt megint van egy vonal, amit meg kell húznunk, hogy kire hallgassunk. Itt van egy ember, aki tényleg áldozat, az áldozatot be kell fogadnunk és szeretnünk kell, aki mögötte áll, és aki őt áldozattá tette, az ördög és az ideológia és az a lobby, nos, arra mindenféle tüzet nyithatunk. Nagyon, nagyon méltatlanul eltűnt egy könyv, ez a címe ennek a könyvnek, hogy A Harc, John White-nak A Harc című könyve. Nagyon érdekes, ahogyan leírja, hogy milyen háborúba vagyunk. A keresztény életet egy háborúként értelmezi, és amikor az ember Krisztusnak adta magát, akkor tulajdonképpen a kapcsolatai megváltoztak. Abban a pillanatban, ahogyan Krisztus élet, Krisztus Isten gyermeke lett, és Krisztus katonája lett, már ezt sokan nem merik felvállalni, mert nem szeretjük a konfrontációt meg a küzdelmet, de tulajdonképpen az ördögnek az ellensége lettünk onnantól kezdve. Aki támadni fog minket. Sok mindenféle módszerrel, nem fogok most nagyon sokat erről beszélni, csak egy olyan biztatást szeretnék mondani, ami nagyon, nagyon fontos a mártűria, a tanúságtétel miatt. Nem szabad, hogy meghagyjalak abban a hamis benyomásban, hogy nincsenek veszteségek a csatában. Hadd emlékeztesselek a négy szerepre, amiben a sátán megmutatkozik Krisztussal való szembenállásában. Ő a kísértő, a vádló, a csaló és a pusztító. Amikor nem kísért és nem is akadályoz meg a bizonyságtételben azáltal, hogy bűntudattal cselekvésképtelenné tesz, akkor észreveszed, hogy az egész világ csalójaként jelentkezik. És ha egyszer elkezded őt legyőzni bizonyságtételet szavával, akkor ettől kezdve főleg az ordító oroszlán és a pusztító sárkány szerepét ölti fel. Hadd tegyem világossá, miről beszélek. A sátán most nem a lelkedet próbálja elpusztítani, hanem a testedet megölni, vagy megbénítani. Isten általában ezt nem engedi neki, tehát védettek vagyunk. De szeretnék rámutatni, mi nem játékháborúban vagyunk, hanem igaziban. Magát Krisztus is megfeszítették, és a pokollal és a halállal kellett harcot vívnia. Ellentmondásos módon éppen a pusztító sárkány szerepében látjuk, hogy a sátán reménytelenül gyenge. Amikor megöl valakit, akkor érte el bukásának és reménytelenségének mélypontját. Krisztus halálával aratta a legnagyobb győzelmét a sárkány felett. Itt egy vers. Ő a poklot a pokolban tönkretette, a bűnt legyőzte, meghajolt a sír előtt, így rombolta össze, és a halált azzal, hogy meghalt, megölte. Amikor azt mondjuk, hogy a vértanúk vére az élet csirája a gyülekezetben, akkor nem a tragédiáról beszélünk egy érzelgős közhellyel, hanem egyszerű tényt állapítunk meg. Boldogok, akik üldöztetést vállalnak, üldöztetést szenvednek az igazságért. Lehet, hogy most az igazságot kimondani könnyű, és nem kapunk érte üldözést, azért mi is érzékelünk bizonyos dolgokat, gúnyolódást, vagy azt mondják, hogy bigottak vagyunk, vagy vaskalaposak, sok mindent mondanak a keresztényekre. Nem árt tudni, nem árt látni ezeket a folyamatokat, hogy jönnek ezek a bizonyos támadások, jönnek ezek a bizonyos irányok, és ezek mögött nem akárki áll, hanem maga az ördög. És mégis nekünk ebben a harcban kell tudnunk ölelni, kell tudnunk szeretni, kell tudnunk befogadni, és különbséget tenni az áldozat és az agresszor között. Hát nagyon-nagyon nagy bölcsességet és érzékenységet kívánok. Szeretnék majd még küldeni bizonyos anyagokat a e-mailen vagy médián keresztül, amit érdemes lenne elolvasni vagy megnézni, mielőtt a jövő vasárnap ige hirdetésre eljövünk, hogy tényleg legyünk erre egy kicsit érzékenyebbek. Olyan sok mindent eltávolítunk magunktól, mert ez nincs közel, meg ezzel még nem akarok foglalkozni. Ne áltassuk magunkat, a harc az itt is van körülöttünk, és Istennek legyen hála, hogy most először a házasság hete fog következni februárban, és a családnak a megerősítése, vagy a szerelem és az emberi igaz kapcsolatoknak a propagálása. De készülődik a másik oldal is, és nyáron pedig a Pride felvonulás 25. alkalommal lesz megrendezve, és nem egy egyszeri alkalomról lesz szó, hanem egy hónapos rendezvény sorozat lesz, hogy népszerűsítsék a másik ideológiát. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Nem szeretnénk ilyen szempontból boldogok lenni, nem szeretnénk átélni ezt az üldözést, de az igazság képviseletét vállaljuk el addig is, amíg nem üldöznek, jó? És hogyha mégis elkezdődik az üldözés, akkor pedig jusson eszünkbe az ige, hogy ez boldogság. Mert a miénk a mennyek országa. És hogyha ez a világ nem érdemes ránk, és ha ezt az életet itt ilyen formában nem érdemes élni, akkor legyünk benne biztosak, és boldogan tegyünk bizonyságot, hogy egy másik, egy igaz ország vár minket, a mennyek országa. Amen. Imádkozzunk. Áldunk, édesatyánk, hogy ismerhetünk téged, ismerhetjük az igazságot, ismerhetjük Jézus Krisztust, ismerhetjük az evangéliumot, ismerhetjük a kereszthaláról és a feltámadásról szóló evangéliumot. És köszönjük, hogy ismerhetünk téged, mint szerető atyát, gondviselő urat. Áldunk téged érte. Úgy szeretnénk, Urunk, mi magunk is belehelyezkedni ebbe a te szeretetedbe, ebbe a bizonyosságba, hogy szeretnénk, hogyha átformálnál minket, nem csak haszonélvezővé, hanem hasznos szolgáddá, hasznos harcosaiddá is. Segíts, hogy ne legyünk gyávák, hanem lehessünk bátrak. Hogy az Úr Jézus Krisztusnak a bátorsága belénk is belénk költözzön. Hogy ne legyünk megalkuvók, hogy ez a kicsi rongy életünk, amit a költő is így mond, hogy ne legyen drágább, mint a te igazságod. Bocsáss meg a félénkségünkért, a gyávaságunkért, a kicsinyességünkért, az önző saját magunk védelméért. Köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz, hogy téged képviseljünk. Köszönjük, hogy ez hatalmasabb dolog és hatalmasabb cél, mint az életünknek a megőrzése. Köszönjük, hogy ez lehet az életünk értelme. Köszönjük, hogy embernek teremtettél, a saját képedre és hasonlóságodra teremtettél, és köszönjük, hogy veled való kapcsolatra teremtettél. Annyira kérjük a bocsánatodat, hogy ezt a kapcsolatot olyan sokféleképpen felrúgtuk, hogy különböző divatirányzatoknak vagy eszmeáramlatoknak engedelmeskedve bedőltünk a hazugságoknak. Bocsáss meg ezekért. Kérünk, Urunk, hogy mutasd meg, hogy hol kell változnunk, hol kell másként gondolkodnunk, hol kell máshogy keményebben képviselni a te igazságodat. Ugyanakkor, Urunk, imádkozunk azért, hogy miközben az igazságodat kell képviselnünk, hadd képviseljük a szeretetedet is. Küldjél minket azokhoz, akiknek a legnagyobb szüksége van erre. Küldjél minket azokhoz, akik nem ismernek téged. Akik megint valami sátáni ámítással, csalással próbálják betömködni az életüknek a hiányosságait, lukait. Próbálják gyógyítani a sebeket, amiket kaptak, akár a családon, akár a külvilágon keresztül. Urunk, segíts, hogy téged az áldott orvost vigyünk ezekhez az emberekhez. Hadd legyen a mi kinyújtott kezünk, a mi szeretetünk gyógyító ír a sebekre. Kérünk, Urunk, hogy te adj belénk olyan érzületet, ami te benned van, hogy tudjuk szeretni a más embereket is, akik nem úgy gondolkodnak, nem úgy éreznek, mint mi, de ez nem az ő hibájuk. Kérünk, hogy segíts, hogy tudjunk ezzel is bizonyságot tenni rólad, hogy mi tudunk befogadni, mi tudunk szeretni. Ugyanakkor kérünk, Urunk, arra, hogy ez ne higítsa föl az igazságot, segíts nekünk, hogy azt is képviseljük. Ennek a érzékeny egyensúlynak a megőrzését tápláld, munkáld bennünk, Urunk, hogy tudjunk az igazságban, az igazság keretében is szeretettel viszonyulni emberek, embertársainkhoz. Imádkozunk, Urunk, azokért most különösen, akiket megsebeztek, akik olyan állapotban vannak, olyan áldozatai annak, amik történtek velük, hogy nem képesek arra, hogy a te tervedet megvalósítsák, mint férfi és nő. Imádkozunk azokért, hogy legyenek teljesen őszinték magukhoz, hogy hallgassanak az igazságra, a te igazságodra, és tudjanak elfordulni a sátán hazugságaitól. Imádkozunk azokért, akik tiszta szívvel keresnek téged, akár egy másik vallásban, legyen az akár muzulmán, vagy hindu, vagy bármi más. Imádkozunk azokért, akik keresnek téged, de még nem hallottak az Úr Jézus Krisztusról. Kérünk, hogy vidd el hozzájuk az evangéliumot. Köszönjük azoknak az életét, akik ezt felvállalták, hogy teljes állásban, egész életükkel erre szentelik magukat. Köszönjük neked Attilát és Csillát, akik tényleg a haláltól sem félve ebben a muzulmán tengerben teljesítenek szolgálatot. Kérjük, hogy áld meg az ő bizonyságtételüket, az ő kapcsolataikat, és oltalmaz, védelmezd őket a mindennapi harcaikban. De Urunk, azért is imádkozunk, hogy bárki, aki, ha nem is kapcsolatokon vagy megtestesülésen keresztül, hanem bármilyen médián vagy bármilyen hírhordozó eszközön keresztül is a te igédet, a te igazságodat hirdeti, áld meg azoknak a munkáját. Áld meg azokat a filmeseket, vagy azokat a dicsőítő csoportokat, akik felvállalják, hogy ők eljutatják ezeket a legtávolabbi zugokba, a legreménytelenebb emberekhez is. Köszönjük, Urunk, hogy tényleg a sivatagban is, és sok olyan helyen, ahova misszionális láb nem jutott el, a rádió hullámokon keresztül eljutott egy üzeneted, kérünk, hogy áld meg ezeket is. Urunk, imádkozunk azért is, hogy akik itt közöttünk vannak, itt a szomszédságban, a lakótelepen, vagy a kertvárosban, de nem tudnak rólad, kérünk, Urunk, hogy te adj nekik érintést, te nyisd meg a szemüket, te adj nekik éjséget, hogy keressenek téged. Olyan sok mindenben keresik a hiába való életű értelmét emberek anyagiakban, hatalomvágyban, mindenféle vágyak kielégítésében. Kérünk, Urunk, hogy használj fel minket arra, hogy legyünk bátor bizonyságtevőid, az igazság bizonyságtevői és Jézus Krisztusnak a megjelenítői a szomszédaink életében. Imádkozunk, Urunk, a vezetőinkért, egyházunk és a országunk vezetőiért is. Kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel te igazítsd útba őket, és te adj nekik megtérést, újjászületést és általad való vezetést. Tőled kérünk, Urunk, ébredést elsősorban a mi közösségünkben. Te adj nekünk, a mi gyülekezetünkben, a mi családunkban, családjainkban ébredést, hogy tudjunk szolgálni a te országodnak. Téged áldunk, magasztalunk, dicsérünk, és szeretnénk ezt az egész életünkkel tenni. Te vagy egyedül méltó erre. Amen. Egy perces csendben saját imádságunkat mondjuk el Istennek, és aztán majd az Úr Jézus imádságával fejezzük be az imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az új énekesfüzet 119. énekével áldjuk Istent, lelkem áld az Urat. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Thank you. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten áldja meg a vasárnapunkat. Áldás, békesség, viszontlátásra.